Jó napot kívánok, ez itt az elemző Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával, és hát nem meglepő módon az október 23-ai eseményeket és Orbán Viktor és Magyar Péter beszédeit fogjuk elemezni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, Zoli.
Szervusz, köszönöm.
És először egy kis számmisztikával kezdenék. Többen is összegyűjtötték egyébként, és én is striguláztam, hogy ki mit említett nagyon sokszor a beszédében, és hát a miniszterelnök Brüsszelt negatív kontextusban 19-szer említette, az Európai Uniót még 6-szor. Ehhez képest a szovjeteket egy 56-os beszédben egyetlen egyszer, az oroszokat úgy, hogy az ukrán-orosz háború 2-szer, migránsokat 5-ször, a háború szót 20-szor használta, Ukrajnát 12-szer említette, a békét 16-szor. Ehhez képest Magyar Péter az oroszokat, úgyhogy orosz, szovjet, ruszki, ezeket egybevettem 16-szor, a szabadság szót 37-szer használta, azt, hogy elég volt 5-ször, Brüsszelt 3-szor, Washingtont 5-ször, és hát ami még nagyon szembeötlő, hogy ugye ő név szerint 2-szer is felsorolta az 56-os hősöket, beszélt az pesti srácokról, forradalom hőseiről, Orbán Viktor beszédében 1-szer hangzik el a forradalom hősei. Lehet-e ezekből a szavakból elemezni, ezekből az arányokból elemezni, mutat-e ez valami tágabb értelmezést?
Persze, hát ezek a beszédek arra valók, a politikusok számára arra valók, hogy egy viszonylag koncentrált szövegben állítsanak valamit az éppen fennálló helyzetről, és egy történelmi emléknap, egy nemzeti ünnep, meg arra is alkalmas, hogy a történelmi emlékezet metafora tárát fölvonultatva kapcsolódjanak valahogy a múlt, a jelen és hát a jövő fogalmai. Az, hogy Orbán Viktor világmagyarázatában a magyarokat kívülről befolyásolni, elnyomni kívánó, ránk terpeszkedni, ránk az akaratát ránk kényszeríteni próbáló hatalomnak a szerepét átvette az Európai Unió és Brüsszel, mert az valószínűleg csúnyább szó, nem tudom, biztos a fókuszcsoportokban ezt tapasztalták. Az egyáltalán nem egy új fejlemény. Szerintem már 2011-ben megjelent ez a Brüssel, nem Moszkva, mármint hogy Brüsszelnek nem kéne úgy viselkednie, mint Moszkvának, ez a hangütése Orbán Viktornak, és hát ez megy át különféle fejlődéstörténeti fázisokon, a kölcsön, illetve a költségvetéssel kapcsolatos felügyelet, a migrációs válság, a jogállamisági eljárás kapcsán, és most a háborús politika, illetve Ukrajna támogatása ügyében kap ez új ilyen jelentés rétegeket. Nyilván az benne a nagyon diszonáns, hát akinek ez diszonáns, persze, ami azért az országnak mondjuk a fele, vagy az aktív szavazó polgároknak a fele, vagy több mint fele, hogy hát valóban azért egy 56-os történelmi emléknapon mondjuk valamilyen összefüggésben a német megszállás megemlítődött, tehát hogy most éppen nem mondjuk Németország által megszállva, de hogy mondjuk 56-ot mégis ki ellen folytatta a magyar társadalom, és hogy azt kiverte le, ez mondjuk föl sem merült, és az EU elleni, mint kvázi új megszálló hatalom, vagy megszálló hatalomként viselkedni próbáló külső erővel kapcsolatos kritika, az föl sem említi azt, hogy de egyébként az az orosz állam, amely ma fennáll, az nem nagyon viselkedik másképpen, mint 1956-ban viselkedett, csak hát van közöttünk egy ország, és most Ukrajna szenvedi el ugyanezeket a megpróbáltatásokat, de hogy pont azért lényeges, ami ott történik, mert hogy a mi hát jövőbeli érintettségünk is múlik ezen. A Magyar Péter beszéd meg hát az 56-os szimbólumtárból a szabadságnak, ugye a szabadságharc mozzanatának a kérdését hozta elő, és hát ott a fő szimbolikus pozicionálás az arról szól, hogy van egy belső elnyomó hatalom, amely adott esetben még külső erőkkel is együttműködik, amelyik akkor már inkább Oroszország, és ennek a belső elnyomó hatalomnak kell most végre azzal szembenéznie, hogy van egy a szabadságát követelő része, markáns nagy része a társadalomnak, és ebben az értelemben fogalmazta meg azt hiszem az 56-os hagyománynak a továbbélését.
Az 56-os hagyományról még beszéljünk, de van egy érdekes momentum, hogy Orbán Viktor Brüsszelben megkérdezték erről, hogy miért nem beszélt, vagy miért csak egyetlen egyszer hangzott el, és ő ezt letagadta, azt mondta, hogy ez nem igaz, olvassák el még egyszer a beszédet, az egész beszéden átível a szovjet elnyomó hadseregről való beszéd. De hát ez konkrétan nem igaz, tehát hogyha még egyszer elolvassuk a beszédet, akkor még egyszer strigulázhatjuk. Ha már egyszer egy ilyen beszédet mond, akkor utána azt miért érzi úgy, hogy le kell tagadnia?
Hát többünknek föltűnt ez a nem mondás, azt hiszem, hát nézd, nagyon nehéz másra gondolni, mint hogy úgy tűnik, hogy az orosz politika, ennek az imperialista orosz politikának a kritikája, az úgy tűnik, hogy tabusítva lett a magyar kormányzati megszólalásokban, tehát úgy, hogy ugyanúgy, ahogy eltűntek a ruszkik hazás 56-os szlogenek a hivatalos kormányzati ünnepségekről, ami hát azért szerves része mindennek. Ugyanúgy azok az utalások is eltűntek a korabeli szovjet politikával kapcsolatosan, amelyek kiáltó párhuzamot jelentenének a jelenlegi orosz politikával kapcsolatosan.
Miközben még 22-ben még Orbán Viktor is arról beszélt, hogy a mi Zelenszkijünk Nagy Imre, hogy Bucsa az 56-os Budapest, tehát hogy volt még a háború elején olyan pillanat, amikor ő maga húzott párhuzamot.
Én akkor sem voltam abban biztos, talán akkor már volt elemző is egyébként. Ajj, 3 éve csináljuk ezt. Szóval, hogy talán akkor már volt elemző, és akkor is beszélgettünk erről, én akkor sem gondoltam azt, vagy remélem, akkor is ezt mondtam, hogy akkor sem voltam abban biztos, hogy ez párhuzam. Bizonyos értelemben ismerve már Orbán Balázs 2024-es mondatait, inkább annak az előképének lehet tekinteni. Szóval, hogy az olyas valami, amit inkább el kéne kerülni. És hogyha egy ilyen döntési helyzet elé kerül egy állam, egy társadalom, egy konkrét politikai vezetés, akkor ebből kiolvasva inkább az a döntés születne, hogy ne vállaljuk az ellenállást, ne vállaljuk Nagy Imre vagy Zelenszkij szerepét, hanem találjunk valamilyen másik fajta megoldást, akár a kiegyezést a hódító hatalommal. Ugye a magyar külügyminiszter helyettes most már Trianont is úgy keretezte, hogy az tulajdonképpen a béke ára volt, ami azért egy meghökkentő olvasat, úgy általában a Fidesztől meg aztán pláne, és mint hogyha abba az irányba próbálna a magyar kormány a maga részéről presszionálni Ukrajnát, hogy fogadja már el, hogy hát neki nem is csak a kétharmadáról kell a területeinek lemondani, csak a negyedéről, ötödéről mondogatjuk, vagy osztogatjuk. Mi most ezt viszonylag könnyen, ezt a tanácsot másoknak. Szóval úgy tűnik, hogy ez a szimbolikus politikai átkeretezés, ez nagyon is összefüggésben van a napi hát külpolitikánk gyakorlatával.
Ugye az egész Fidesz eredett történet, pláne Orbán Viktor személyes karrierjének eredett története nagyon erősen összefügg 1956 emlékezetével, Nagy Imrével. Ugye Orbán igazából Nagy Imre újra temetésén lett politikai sztár azzal a beszéddel. Nem véletlen, hogy Szabó Zsófia egy olyan pulóverben ül Orbán Viktor mögött, ahol a 89-es Orbán Viktort látjuk Nagy Imre újra temetéséről. Tehát, hogy az a mai napig egy fontos eredet. Ugyanígy 2006. október 23-a a gyurcsányi szemkilövető terrorral szemben önmagát meghatározó Fidesz. Ehhez képest nem politikai hiba elengedni ezt az eredet történetet, és úgy, ahogy van, gyakorlatilag átengedni Magyar Péternek, aki hosszan beszél a 89-es Orbánról egyébként, és majd arról is ejtsünk külön pár szót.
Ez talán arról mondja valamit, hogy mennyire tényleg szinte már kizárólag Orbán Viktorról szól ez a fideszes legendárium. Tehát nem is az az érdekes, hogy ő mit csinált ott 1989. június 16-án a Hősök terén, hanem az az érdekes, hogy ő volt ott, és most is ő van, de hogy a kettő közötti időben hogyan változott a viszonya például ehhez az eseményhez, a rendszerváltáshoz, a demokratikus rendszerváltáshoz, és ahhoz, hogy a demokratikus rendszerváltása az 56-ból vezette le magát, ugye az első szabadon választott országgyűlés egy 56-os emléktörvényt fogadott el, utalt rá a különböző egyéb közjogi dokumentumokban is a köztársaság, hogy az előképe az az 56-os törekvésekben található meg. Szóval, hogy most már tényleg Orbán Viktorra fókuszál ez a mítosz, ami láthatóan kielégíti több mint 2 millió polgártársunk érdeklődését, de hát ennek az az ára, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor politikai útjához igazítva lehet a történelmi emlékezet politikát alkalmazni, és hogyha, ahogy az előbb erre utaltam, túlságosan harsogó volna a párhuzam az 56-os szovjet politika és a 2025-ös orosz politika között, akkor inkább ezt az egész politikai emlékezetet úgy tűnik, hogy arrébb teszik, és hogy ez lényegesebb, akár azért, mert ez felel meg a ma elbeszélendő hazai politikai értelmezési keretnek, vagy azért, mert a magyar kormány így értelmezi a saját külpolitikai mozgásterét. Mindenesetre ez valóban egy drámai változás, ahhoz képest is egyébként, hogy ha elolvassa valaki, akár Szabó Zsófi, akár bárki más, azt a 89-es beszédet, vagy meghallgatja, akkor ráadásul azt is láthatja, hogy Orbán Viktor abban az értelemben, tehát sokféle értelemben kibeszélt abból az eseményből, tehát nem csak azért emlékezetes az ő ottani beszéde, mert ő lett egyedül miniszterelnök a szónokok közül, és ezért egészen más módon értelmeződik utólag is, amit ő ott mondott, de a helyszínen is máshogy hangzott ez a beszéd, és például azon a módon is kibeszélt a szituációból, hogy ő hozta szóba legélesebben, vagy talán egyedüliként az ötödik koporsót, ahol a...
Hatodik.
A hatodik koporsót, bocsánat, igen, ahol amelyben ugye a fiatalság elveszett évtizedei fekszenek jelképesen. Hát ez azért nagyon éles kontrasztban van azzal, ahogyan most hát kinkeservesen próbálja ugyanez a politikus a mai fiatal választókat megszólítani, akik én azt gondolom, hogy nem összevethető a két történelmi helyzet, tehát nyilván nem úgy értelmezhetjük ezt, hogy jelképesen ma is létezik egy koporsó a fiatalság reményeivel, de hát talán azért nem, mert máshogyan csapódik ez le, nincs háborús helyzet, hála Istennek, de az, hogy mondjuk a mai fiatal generációk mennyire látják perspektivikusnak azt a politikát, amit ez a jelenlegi kormányzat és az Orbán rendszer követ, azért arról van kézzel fogható tapasztalatunk.
Na és amennyire nem használta Orbán a saját eredet történeteit, annyira használta viszont Magyar Péter ugyanezt. Van egy generáció, ez az én generációm egyébként, amely pont ezen az eseményen, én 9 évesen ott voltam, és ahogy a beszédből megtudtam, Magyar Péter is ott volt. Van egy ilyen politikai öntudatra ébredése, vagy van egy olyan generáció, akinek ez a nulladik pont, amikor egyáltalán találkozott a politikával. Az, hogy ennyire hangsúlyosan beszélt erről, kicsit mint egy régi hőséről, Orbán Viktorról, és a 89-es Orbán Viktorról, Magyar Péter, és eljutva Kádárig, ez miről szól? Vagy milyen távlatos képet vetít föl az, vagy van-e ebben valami szintén eredett történet, amit ő meg akar most határozni?
Nyilván itt az egyéni értelmezéseknek egy ilyen kaleidoszkópszerű sokszínűsége kibontakozik talán mindenkinek, aki valamennyire is figyelte a politikát akkoriban, vagy azóta. Valamilyen köze van 89-hez és június 16-ához. Én egy kicsit idősebb vagyok, de nekem is nagyon meghatározó, vagy annál meghatározóbb emlékem 1989, és a saját emlékeim vannak arról, nem csak elmesélésből tudom ezt, hanem saját emlékem van arról, hogy volt egy világ, amikor 56-ról nem lehetett beszélni, vagy ha beszéltek róla, negatívan beszéltek a nyilvánosságban, ha valaki más módon akart róla beszélni, akkor például a Szabad Európát hallgatta reggel, mondjuk mi nálunk reggel hallgattuk a Szabad Európát, csak azért mondom, vagy más módokon volt lehetőség arra, hogy egy kis körülnézés után szó essen róla, és akkor van egyszer csak egy pont, a saját életünkben, amikor azt lehet látni, hogy hirtelen elkezd ömleni a nyilvánosságból minden, ami ezzel kapcsolatos. Az én politikai elemző válásomért is igen nagy felelősséget visel ez az időszak, mert borzasztóan izgalmas volt, ahogyan a történelmi emlékezet összekapcsolódott a napi politikával. Ez rendkívül, tehát lenyűgöző volt, és abszolút behúzó erővel bírt. És én azt gondolom, hogy Magyar Péter egyrészt föl piszkálhatja talán egy nem olyan idős, egy közép generációban ezeket az emlékeket, vagy egy még idősebben is természetesen. Másrészt pedig, hát amiről ő beszél, hogy neki Orbán Viktor a hőse volt, ez folytatása ennek a belülről jövő, a rendszeren belülről jövő ellenzéki vezető történetének, tehát hogy nem tudom ebben mennyi tudatosság, vagy mennyi végiggondoltság van, de az, amikor ő erről beszél, az egyfajta ilyen segítség egy út végigjárásában azoknak a szavazóknak, akik egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor a Fideszre szavaztak, volt egy pont az életükben, amikor úgy gondolták, hogy Orbán Viktor igenis egy jobb választás ahhoz képest, amit az MSZP, az SZDSZ, vagy a későbbi, a 2010 utáni ellenzéki pártok kínálnak, és valamilyen módon magukkal meg kell beszélniük, hogy most hogy van az, hogy ők elégedetlenek, amikor ők abban a korábbi időszakban kiálltak a Fidesz mellett, érzelmileg valamilyen kötődést kialakítottak ahhoz, hogy le tudják akkor adni a voksukat, és azzal, hogy Magyar Péter ezt szóba hozza, és bemutatja a saját útját, hogy onnan ide, hogyan jutott.
Illetve az Orbán útját, ahogy mondjuk Nagy Imrétől Kádárig eljut, vagy ahogy Orbánból Kádár lesz a retorikus.
Igen, tehát egyrészt mutat egy mintát, hogy el lehet jutni onnan idáig, másrészt, hát amikor ilyen nagy változásokat menedzselünk az életünkben, az érzelmi életünkben, a saját pszichénkben, akkor persze nyilván azt szeretjük gondolni, hogy én nem változtam, hanem mindenki más változott, vagy az a valaki változott, akihez a viszonyom meghatározza például a politikai értékítéletemet, és azért azt kimutatni, hogy Orbán Viktor megtett egy utat, és ő nem ugyanaz az ember, nem ugyanaz a politikus, nem, akkor emberként minősítem, nem ismerem őt, nem ugyanaz a politikus, mint aki volt 1989-ben, de ez részben természetes, hát ki ugyanaz, mint 36 évvel ezelőtt, már aki már egyáltalán 36 évet leélt, de hogy azért ez az íve a politikai pályájának, például az orosz viszonylatban, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, azért jól leírható, tehát viszonylag átélhető egy akárcsak felszínesen politikafogyasztó ember számára is, hogy valami nagyon nem úgy volt, mint akkor volt, tehát hogyha én ma más gondolok a dolgokról, mint akkor gondoltam, az rendben van, mert hát a dolgok, illetve a dolgok fő irányítója Orbán Viktor változott meg. Szóval szerintem ez egyfajta, még egyszer mondom, nem tudom mennyire van ez végig gondolva ebből a szempontból, de ez egy ilyen kicsit kézenfogása azoknak a mai ellenzéki szavazóknak, akik lehet, hogy még 5 éve nem voltak, vagy 3 éve, vagy 2 éve nem is voltak ellenzéki szavazók, és valamilyen belső magyarázatot kell arra találniuk, hogy ők hogy kerülnek egy kifejezetten Orbánnal szembeni ellenzéki pártnak a nagy október 23-i menetelésére.
Mindkét beszédben előkerült az, hogy beszélni kell a másik fél szavazóival, de nagyon más kontextusban, és akkor először beszéljünk Orbánról. Ő ezt a mondatot mondta, hogy beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal, és arról is beszélni kell velük, hogy ha nem tudják, nem hiszik, akkor is úgy van, hogy ők a háborút támogatják. Akkor, hogy nem a kormányváltást támogatják, vagy a szavazatuk nem a kormányváltást jelenti, hanem a háborút jelenti. Mit jelentenek ezek az orbáni mondatok a ma nem Fidesz mellett lévő, direkt mondom így, szavazók számára? Mennyire lehet ezzel behívni és megszólítani a ma nem Fidesz, akik úgy gondolják, hogy ma, hogy nem a Fideszre szavaznának?
Hát direktben biztos nem lehet behívni ezzel őket. Egyrészt van egy olyan, ezt talán a Bálint, Ruf Bálint, meg talán a Róna Dániel észlelték a 23. esti elemzésekben, hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen nagyon indirekt elismerése lenne annak, hogy a Fidesznek nem elég a saját szavazótáborát körülárkolnia, hogy az nem többség. Nem tudom, hogy ez a gondolat ennyire kiforrott ebben a beszédben, de lehet így értelmezni, szerintem ez egy abszolút érvényes értelmezés. Nyilván nem úgy zajlik egy politikai meggyőző munka, vagy legalábbis gondolom, hogy most akkor ezt egy beszédben elmondta a miniszterelnök, aki hallja ezt az a homlokára csak, és azt mondta, hogy akkor háború, akkor mégis jövök vissza a Fideszhez, hanem hát ugye itt kellene a Fidesznek elvégezni azt a politikai munkát, hogy a terepen lábon lejárni a számukra elérhető választópolgárokat, minél több emberrel beszélni, és szerintem ez kifejezetten a személyes meggyőzésnek a terepe. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ezt így csinálják, tehát minthogyha az a benyomás keletkezne, hogy ők ezt a digitális forradalom keretében mesterséges intelligencia, illetve hát az biztos, hogy mesterséges intelligencia, az nem biztos, videókon keresztül akarják meggyőzni a ilyen árasztásos üzenet tömeggel erről az országnak egy jelentős részét, és inkább a félelemfaktornak a felhasználásával, de mindesetre valami ilyesmi úgy tűnik, hogy most éppen október 23-án, 24-én ez a fókusza a Fidesz kampánynak, kicsit csúszkál ez a fókusz szerintem, de hogy minthogyha most erre a háború békére állnának be, alapvetően szerintem ezt a célt hivatott szolgálni. Most ez megint egy másik kérdés, hogy ha már a fiatalokat szóba hoztam, ugye a fiatalokra is kitér külön a miniszterelnök, vagy kitért a miniszterelnök ebben a beszédben, hogy hát ha most még a Fidesz felé fordulnak, akkor lehetnek hazafiak, ez is egy kicsit, hát igen, tehát nem biztos, hogy ez annyira vonzó valakinek, hogy akkor én most nem vagyok hazafi, de ami mondjuk abban a mondatban különös volt, hogy ahhoz, hogy ilyen hazafiakká válhassanak, ahhoz le kell jönniük a gépről, és a való életbe kell fordulniuk, amit én azért hallgattam némi meglepetéssel, mert hát most zajlik a digitális forradalom, nem? Tehát akkor miért kéne lejönniük nekik a bármilyen kegyeréjükről? Hát hiszen éppen most terel föl oda mindenkit.
Igen, bár az ilyen két értelmű volt, mert úgy is lehet értelmezni, hogy a brüsszeli lélegeztetőkéről kell lejönni. Valóban így is lehet érteni. Én először így értettem, ahogy te mondod, hogy a kütyükről, aztán még egyszer meghallgatva meg úgy, hogy lehet, hogy a brüsszeli lélegeztetőkéről. Igen, de hogy erről már korábban beszéltünk, talán egyébként pont Bayer Zsolt kapcsán, hogy amikor a fiatalokról volt szó, hogyha meg akar szólítani egy választói tömeget,
akkor, nem
akkor lehet azt mondani, hogy ti megtévesztettek vagytok, ti nem is kormányváltást akartok, hanem háborút akartok. Tehát, hogy én azt értem, hogy ők, hogy mintha felismerte volna a Fidesz, hogy túl kell nyúlnia a saját magszavazó bázisán.
Igen, ugye ez a megtévesztettek kifejezés engem eléggé emlékeztet arra, ahogyan az elmúlt másfél évtizedben az ellenzéki szavazók gondolkodtak a nem ellenzéki szavazókról, meg az ellenzéki véleményformáló politikusok egy jelentős része gondolkodott a fideszes szavazókról, hogy őket csak megvették a két zsák krumplival, vagy csak egy zsákkal, hogy csalás történik, és azért van annyi Fidesz szavazat, hogy ezek a félanalfabéta, alacsony iskolázottságú emberek tudatlanságból szavaznak a Fideszre, és hogy fájóan hiányzott az a szembenézés, tulajdonképpen egy nagyon szűk hát elemzői, kutatói, véleményformálói kisebbség képviselte azt, hogy igenis szembe kéne nézni azzal, hogy a Fidesznek van tényleges társadalmi bázisa, amely mögöttük áll. Én ma is azt gondolom, egyszer talán beszéltünk erről, hogy amit nyilván nem szó szerint teljes foglalkoztatás, de ami teljes foglalkoztatásként apostrofál a Fidesz, az szerintem az, ami ma a felszínen tartja a kormánypártot továbbra is, tehát hogy ez egy olyan alapvető változást hozott. A rossz fizetések, mindent a munka jogi védelem hiányával együtt, ez egy olyan alapvető változást hozott, ami még most is sokakat ott tart a Fidesz tábornál. És én azért is kapom fel a fejem arra, amikor Orbán használja megtévesztettek kifejezést. Nyilván ez szól a saját tábornak is, tehát, hogy aki nincs velünk, az csak megtéved. Álljatok hozzá egy kicsit jobban, vagy nem lehet az, hogy mi valamit rosszul csinálunk, és ők azért megtévedtek, de hogyha ez netán a belső értelmezésükkel is azonos, tehát ha nem jutnak el egy olyan mélyebb társadalmi analízisig, ami azt mutatja ki, hogy ugyanúgy, ahogyan a Fidesznek valódi társadalmi bázisa volt, főként a 2010-es évek második felében, úgy most az ellenzéknek is valódi társadalmi bázisa van. Nyilván nem annyira összecementezett, beágyazott, sokkal frissebb, újabb, valószínűleg egy kicsit változékonyabb, rugalmasabb, de ott van egy társadalmi bázis, ami tényleges társadalmi problémákra reflektálva ment a Fidesz ellenes oldalra, akkor pusztán a megtévesztés megközelítésből őket nem fogja tudni Orbán Viktor visszahozni, mert az azt jelenti, hogy nem érti a problémáikat.
Mellékvágány, csak szerintem fontos, neked is volt egy beszélgetésed Kéri Lászlóval a Tisza-szigetekről, és Magyar Péter most a beszédében az egyik példában elmondta, hogy a Tisza-szigetek azonnal összedobtak talán 5 millió forintot valakinek, aki tartozásban volt, és hogy igazából a Tisza-szigetek ereje az, hogy egy olyan beágyazott és egy olyan társadalmi aktivitást mutató valami, ami azonnal tud reagálni embertársaink segítségére, tehát hogy egy társadalmi szövet kezd létrejönni. Mint hogyha ez lenne a különbség, vagy mint hogyha ez lenne az, amit jelenleg talán Orbán Viktor nem ismert föl, nem?
Igen, olyan példát is említett egyébként Kér László ebben a beszélgetésben, hogy valahol nem volt megoldva valamelyik régiójában az országnak az ügyleti ellátásra való eljutás, és tulajdonképpen egy ilyen riadóláncot alakítottak ki a tiszások, hogyha valakinek sürgős orvosi beavatkozásra van szükség, akkor mindig legyen, aki kocsival elviszi. Talán gyerekorvosi ügyeletről volt szó, ami tényleg elképesztő. Én nem rendelkezem olyan adatokkal, én úgy tudom, hogy nincs is ilyen kutatás, ami azt képes volna föltárni, hogy ezek a példák mennyire fedik le az országot. Tehát én még mindig hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ezek sok helyen jelenlévő példák, de azért nem hálózzák be az egész országot. Ugye egy Magyar Péter országjárás is eljut rengeteg településre, de hát nyilván nem jut el egy lendülettel 3000 településre. Tehát ezek is, hogy mondjam, számszerűen azért ezek is lényegesek. Tehát én nem merném azt állítani, hogy ez egy egész országot behálózó, kiépült, ilyen hajszálerekig lecsorgó mozgalmi megszerveződése a társadalom egy jelentős részének, de hogy valami ilyesmi elindult, az meg szerintem egy tény. És hogyha a Fidesz nem csak politikai kommunikációs okból használja azt a beállítást, hogy a Tisza az egy digitális párt, ami a való életben nem is létezik, akkor becsapja magát. Tehát ha ezt csak úgy mondják, akkor értem, hogy ennek mi a politikai funkciója. Ott is van ellentmondás, mert persze a Fidesz meg pont digitális párt akar válni, de most tényleg mindegy. De ha ők tényleg ezt hiszik a Tiszáról, hogy nincsen jelen, nagyon sok helyen valóban egy csomó ember, aki ilyen dolgokat csinál, és egyébként közéletről beszélget, és nem szégyellősködik többet. Nem mondogatja azt, hogy hú, hát mi nem is politizálunk, mert ez az egyik legnagyobb fegyvere egy autokráciának, hogy minden olyan politikát, ami nem hozzá kötődik, azt megbélyegző módon nevezi politikának. Ezek az emberek nem szégyellősködnek ebben, és most már összefér az, hogy ők az országról is gondolkodnak, meg a helyi ügyeket is intézik. Ez egy létező dolog. Ez egy sokkal nagyobb érzelmi belevonódást jelent, ez azt is jelenti, hogy ezek a szigetek között is van kapcsolattartás, aminek például lehet konkrét következménye mondjuk a választási küzdelmet illetően is, hogyha föltérképezik, hogy hol van nagyobb szükség 20-szal vagy 30-szal több aktivistára, akkor megvannak közöttük azok a csatornák, amelyeken keresztül akár még a központi irányítás nélkül is spontán módon képesek átdobni egymáshoz ezeket a vállalkozó kedvű, teljesen önkéntesen dolgozó aktivistákat. Tehát ez egy létező dolog, és ennek mind a politikai mozgásokban, tehát hogy emberek oda tudnak menni, és be tudnak kopogni másokhoz, mint pedig az egész mozgalomhoz való érzelmi viszonyt illetően nagyon komoly, és hát a Tiszára nézve pozitív következményei vannak, és itt is szerintem fontos az, hogy szóval nagyon jó lenne ilyenkor tudni, hogy mi az, ami csak egy szónoki fordulat, és mi az, amit komolyan gondolnak, mert amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy a békemenet az nem tudom, Európa, de
legnagyobb
lehet, igen, de lehet, hogy az mozgalma. Egész naprendszer legnagyobb politikai mozgalma, hát a békemenet az ugye egy központilag megszervezett politikai demonstráció, az nem egy mozgalom ebben az értelemben, tehát ez egy másik szó. Lehet a szavakkal játszani, de ha netán valóban azt gondolja ez a kormányzati agytrözt, hogy a békemenet, mint mozgalom, az egy ugyanolyan, vagy még ugyanolyanabb mozgalom, mint amilyen a Tisza-szigetek, akkor szerintem megint csak becsapják saját magukat.
Tehát, hogyha elhiszik, hogy a civil összefogás fóruma az valóban egy civil szervezet.
Hát igen, az, hogy is mondjam, ez egy jelentős tévedés, hogy ők ezt gondolják, hiszen hát ők maguk hívták életre.
Ugye a választói magon való átnyúlás Magyar Péter beszédében is nagyon intenzíven megjelent. Sőt, talán a legfőbb üzenete és gerince ez pont ez volt, a nemzeti megbékélés, az összefogás. Ugye több mondatot kiemeltem, mind magyarok vagyunk, akkor is, ha békemeneten, akkor is, ha a nemzeti meneten voltunk. Nem bosszúra és nem düre épülő változásra van szükség, hanem építésre, derűs, bátor, határozott rendszerváltásra. Nincsenek jobb vagy baloldali mártírjaink, csak mártírjaink vannak, magyarok, akik a hazáért és a szabadságért adták életüket. Ez a nemzeti megbékélés kezdete, és hát ugye egy nemzeti megbékélési törvényt is meghirdetett Magyar Péter. Ez az egész gondolatív mennyiben különbözik a nemzeti együttműködés rendszerétől?
Erről most hallottam több megközelítést, hogy mennyire lehet ugyanazzal a szájjal hideget és meleget fújni abban az értelemben, hogy elszámoltatás is lesz, ugye ez a 3000, nem tudom, janicsár, vagy micsoda, és akkor közben van egy társadalmi kiegyezési ígéret. Én nem látom ezt egyébként olyan borzasztó ellentmondásosnak, szóval éppen azon dolgozik ez a... Ez például egy elég régen alkalmazott eleme a Tisza, illetve Magyar Péter retorikának, hogy így megpróbálják minél inkább körülrajzolni. Tényleg nem tudom, hogy jött ki pont a 3000, de ez most teljesen mindegy is. Elég kicsi szám ahhoz, hogy a társadalom egésze értelmezhesse úgy, hogy én ebben nyilván nem vagyok benne, mert nem nekem van, nem tudom, birtokom, vagy nem én építem a vasútvonalakat, vagy nem én vagyok jelen túlárazott közbeszerzéseken, tehát igen, hogy nem, bocsánat, itt nem fogják magukra venni.
Igen, itt azért az a kérdés, hogy azok a nagyon erősen fideszes választók, akik Orbán Viktorért életüket és vérüket adnák, mennyire érzik úgy, hogy ez az ő személyes megtámadtatásuk? Akkor is, hogyha semmilyen politikai hatalommal nem rendelkeznek, sima fideszes szavazók.
Én azt gondolom, hogy itt egyszerűen csak az működik az ő számukra, hogy amiként Orbán Viktor tiszellenes üzenetei mozgósítanak nagyon sok mindenkit, hogy akkor annál inkább Magyar Péter támogatói lesznek. Nyilván a Fidesz legkeményebb szavazói magját sem csak Orbán Viktor mozgósítja, hanem minél többet látják Magyar Pétert, ők annál aktívabbak lesznek. Itt az a kérdés, hogy mekkorák ezek a magok, és mekkora további szavazótábor van a magokon kívül. De igazából, amit mondani szeretnék, az az, hogy az én számomra ezek a mondatok, miközben nyilván valamiféle nemzeti megbékélésnek én nagyon nagy híve lennék, mondjuk annak is híve lennék, hogy több autokratikus kísérlet ne legyen az országban, és akkor ugye valahogy ezeket a dolgokat el kell egymás mellett rendezni, de én azt hiszem, hogy ezeket az üzeneteket a választási kampány logikájában is legalább annyira értelmezni kell, mint egy majdani választás utáni helyzet logikájában. Az én olvasatomban ezek a megbékélési üzenetek arról szólnak, hogy van egy arra tett ígéret, hogy nem úgy fog zajlani a politika Magyarországon, mint hogy most zajlik. Az ellenzéki pártvezetője azt mondja, hogy ezért a rettenetes megosztottságért a kormány a felelős, és aki az én táboromba jön, az azért is jöjjön ide, mert egyszerűen más hangon fogunk politizálni. Tehát ez nem annyira egy majdani megbékélésnek a technikalitásáról szól, hanem egy másfajta regiszterben szavazói csoportok megszólításáról, és bizonyos értelemben egy olyan stratégiai cél is legalábbis előttem kirajzolódni látszik, hogy a megbékélés az voltaképpen egy választói koalíció kialakításán keresztül történik. Tehát minél szélesebb, színesebb, sokrétűbb a támogatói köre a Tiszának, annál magától értetődőbb az, hogy egy nagyon széles társadalmi szövetség, amelyik amelyik a rendszerváltást úhajtja, és pontosan azért, mert hogy ők ezt úhajtják, ebből adódóan ezt az egyetértést át lehet vinni majd egy, mondjuk majd egy demokratikus berendezkedés kialakítására.
Nem ez volt a nemzeti együttműködés rendszerének az alapgondolata is, hogy maga a társadalmi szövet, azt nem lehet tovább polarizálni, azt egyé kell tenni, tehát valahol a retorikai szinten a magja ugyanez volt,
hát
nem?
Az ígéret ugyanez volt, hogy ki mit olvasott ki belőle, az talán egy másik dolog, vagy ki milyen szándékkal mondta, azért ugye a Nennyinek, a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatnak, amit 2010 májusában, júniusában, talán még májusában fogadta el az országgyűlés. Ugye az előzménye volt az igazi rendszer alapító beszéd, ez a 2009-es Kölcsei beszéd, ahol ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy a megosztottság a viták korszakát fölváltja a nemzeti ügyek korszaka, amelyben a centrális kormánypárt a maga természetességével határozza meg a nemzeti ügyeket, és dolgozik ezeken. Nekem még sok-sok évvel ezelőtt Kéri László, egyébként, ha már őt megidéztünk, hívta fel a figyelmet erre a maga természetességével kifejezésre, mert ez ugye azt jelenti, hogy lestoppolja ez a bizonyos centrális kormánypárt, hogy megmondja, hogy mi a nemzeti ügy, abból mi az ügy, és mi a nemzeti, és ki tartozik a nemzetnek a körébe, és a vitákat nem csak hátrasorolja, hanem tulajdonképpen illegitimé teszi a kormányzattal. Azért én azt gondolom, hogy a nemzeti megbékélés az nem ezt jelenti, és ennyiből szerintem ez az üzenet, ez tartalmilag elég jelentősen különbözik a nemzeti együttműködéstől, mert a nemzeti együttműködést végső soron az a nemzet fogalmának, illetve a nemzethez tartozás kritérium rendszere, túl sok erbetű szavakat nem mondjunk, tehát a feltétel rendszerének a monopolizálását jelenti. Na most természetesen nagyon távlatosan gondolkodunk, nyilván minden szentnek, pláne minden politikusnak maga felé hajlik a keze, ez hogy mondjam, elkerülhetetlen és természetes, és nyilván mindenki igyekszik ott meghúzni a politikai közösség határait, ahol ő tartózkodik, de mindesetre ez egy, tehát van egy olyan ajánlat a nemzeti együttműködés rendszerére vonatkozóan, amiben benne élünk, és amiről tudjuk, hogy azt jelenti, hogy hát mi persze nem akarunk beleszólni a te életedbe, csak ahogy ezt is a Bálinttól hallottam, hogy csak ebben, ebben, ebben és ebben, és eldöntöm, hogy ki a nemzet, meg ki beszélhet a nemzeti ügyekről. Én azt gondolom, hogy akár abban is lehet egy logika, hogy vagy sokak számára lett benne egy olyan logika, hogy nézzünk meg egy másik hasonló hangzó ajánlatot, hát nem ugyanaz lesz belőle a belőle fakadó eredmény. Ami a 2 milliónál több Fidesz szavazónak az érzéseit illeti, hát nyilván ezek a Tisza üzenetek nem nekik szólnak alapvetően. Pontosabban talán annyiból igen, hogyha bárkiben bármilyen aggodalom van a jövőre nézve, akkor ha mondjuk nem fél annyira nagyon a Tiszától, akkor még az is lehet, hogy esetleg nem is azt mondom, hogy nem megy el szavazni, de mondjuk nem győzködi olyan erővel a szomszédjait, meg a rokonait, mint amennyire ezt tenné, mert nem az apokalipszist látja abban, hogy a Tisza kormányra kerülni, de azért Orbán Viktor dolgozik azon, hogy az apokalipszist lássák. Az ő szempontjukból, vagy az ő majdani magatartásukat illetően szerintem inkább az lehet érdekes, hogy ha nem nyerne a Fidesz ismét, akkor mi lesz ezzel a szavazótáborral, és szerintem Orbán Viktor azon is dolgozik, nyilván nem ez a célja, de lehet a mostani politikájának egy olyan következménye, hogy a Fidesz mondjuk a Kaczynski-féle PiS-nek az útját járja be, tehát hogy ne essen szét a Fidesz, hogy ő fönn tudja tartani a pályán, meg tudja tartani ennek a 2 millió szavazónak ez több mint rokonszenvét, a rajongását, hogy politikai tényező tudjon maradni, és ezért is van arra szükség, hogy a Fidesz részéről viszont ezek az apokaliptikus látomások jelenjenek meg. Ebbe a térbe próbál azt gondolom a megbékélés üzenetekkel valahogy bemenni Magyar Péter.
Volt még egy érdekes mondat, ami pláne az események előtti napon létrehozott Orbán Viktor által is megosztott AI képek tekintetében volt pláne izgalmas mondat. Ez a nehéz tudni, hogy mi manipuláció és mi valóság. Ezt ugye szintén a fiatalok összefüggésében mondta Orbán Viktor, hogy a fiataloknak fel kéne ismerniük, hogy mi a valóság. Ugye azonnal megindult már az események után a manipuláció és a valóság elmosása, összemosása a számháborúban is. Ki milyen képet oszt meg arról, milyen időpontban, légit, nem légit egyáltalán, engedik-e, hogy drónozzanak vagy se. Ha most valaki szűz szemmel nézte ezt a két eseményt, szerinted eldöntheti, érezheti, hogy mi a valóság és mi a manipuláció?
Egyrészt ugye ez nagyon erősen a fókuszba állítja az utómunkát, szóval, hogy elhangoznak egy nap beszédek, valószínűleg azért igen kevesen hallgatnak végig egy másfél órás beszédeket, és hogy utána mi van róluk elmesélve, az hát legalább annyira, ha nem még inkább meghatározza, hogy mi az, ami eljut széles szavazói csoportokhoz. Én azt feltételezem, hogy ezt a munkát azért többé-kevésbé készek el végezni mind a két politikai oldalon, de majd meglátjuk, hogy ez mennyire arat sikert. Ami a számháborúnak az értelmezését illeti, én szerintem van egy olyan nyilvánosság szerkezetbeli változás, hogy azok, akiknek bármilyen kételjük van azzal kapcsolatosan, hogy a kormánya 100%-osan szupere vagy sem, tehát valami megbillent, vagy megrecsent, vagy bizonytalanná vált az életükben, azok a kegyelmi botrány óta aktívan keresik, és ezt azt hiszem lehet mondani, hogy nem véletlenül, szóval aktívan keresik azt a magyarázatot, olvasatot, véleményt, ami összevág azzal, amit éreznek a saját életükben. És ahogyan a Fidesz letagolta a nyilvánosságnak egy jelentős részét, szerintem indirekt módon ezzel meg is tanította azt széles társadalmi rétegeknek, hogyha nem a kormány üzeneteit akarják hallani, akkor nekik meg kell keresniük, hogy hol találnak rá bármi másra. Nem véletlen az, hogy influencerek, politikai elemzők, véleményműsorok, elemzések számomra, hát elég rég csinálom ezt a szakmát, egészen meghökkentő az az érdeklődés, ami a munkánk felé fordul, és ez nem azért van, mert annyival szuperebb elemzők lettünk, mondjuk a két évvel ezelőttihez képest, hanem azért, mert hogy a közönség igénye az, hogy valami, amit ők a saját életükben tapasztalnak, az megfogalmazódjon, valamilyen formát öltsön mondatokban, hogy tulajdonképpen mi is van az, ami nem stimmel, mi is az, ami nem stimmel az én életemben, és akkor mi az oka ennek, milyen magyarázat kínálkozik erre, és szerintem azt nagyon sokan megtanulták, hogy ezt nem az M1-en fogják megkapni, vagy nem a megyei lapokban fogják megkapni ezt a magyarázatot. Tulajdonképpen beárazódott a társadalom egy igen jelentős része számára ez a fideszes propagandagépezet. Szerintem ez egy nagyon fontos változás, amivel nem tudom, hogy mennyire tud egyáltalán számolni a kormányzat. Nem véletlen, hogy tavasszal a likvidálási törvénnyel ugye ezt az egész bagást megpróbálták kiszorítani, még erősebb kontroll alá vonni, vagy egyszerűen a működését megfojtani a civil szervezeteknek, szabad médiának, és mivel ez nem sikerült, tulajdonképpen még fokozottabb erővel mindez megjelenik, és kifejti a hatását. És még egy dolgot hozzátennék, talán erről beszélgettünk valamikor tavasszal, nekem egy ilyen bevésődő élményem volt, az is a Napunkban olvastam, szlovákiai magyar nyelvű online labban arról, amikor a száj- és körömfájás idején ugye Szlovákia területeire is átterjedt, és akkor volt egy sajtótájékoztatója Robert Fico miniszterelnöknek, ahol hát majdhanem a lábával is toppantott, hogy de miért nem hiszik el az újságírók meg az emberek azt, amit a kormány mond a száj- és körömfájásról, és miért nem hiszik el, hogy ők igenis megteszik a szükséges intézkedéseket. Mondta ezt egy olyan politikus, aki Conteók hullámán szerezte vissza a hatalmat. Hát sok mindent lehet kontrollálni a politikában, és érezheti magát az ember nagyon nagy spílernek, de azért úgy tűnik, hogy ezek a folyamatok nem teljesen uralhatóak, és hogyha az embereket elkezdik leszoktatni arról, hogy higgyenek a szemüknek, akkor adott esetben, ha a saját életükben valami, megint csak azt mondom, bizonytalanságot tapasztalnak, és hogy nem vág össze az, amit hallanak azzal, amit ők érzékelnek, akkor hát tulajdonképpen teljesen random módon a szembeülő közszereplőknek azonos módon nem fognak majd hinni, és akkor a kormánynak sem fogják elhinni, hogy minden pont úgy van, ahogy azt mondják. Én ezért gondolom azt, hogy miközben a kormány, az Orbán kormány nagyon erős volt abban az elmúlt években, hogy fönn tudja tartani a saját legszorosabban kötődő, és ez sok embert jelent, szavazótábornak az intaktságát, és ezt az érzelmi fűtöttséget, akkor mindig volt a kormánynak egy olyan témája, amivel át tudott üzenni a túloldalra, és minimum elbizonytalanítani az ellenzéki szavazókat, és magához fordítani, maga felé orientálni a bizonytalan szavazókat. Én azt gondolom, hogy ez a képesség, ez most sokat gyengült. A háború béke kérdése valami ilyesmit szolgál. Én nem is gondolom azt, hogy ez teljesen kudarcra ítélt vállalkozás Orbán Viktor részéről. Nem, abban már bizonytalanabb vagyok, hogy ez harmadszor eladható-e. Ugye ez 22-ben, 24-ben is a nukleáris háború fenyegetése volt lényegében a Fideszre, igen, az uniós választáson a Fideszre szavazás melletti legnagyobb ösztönzés, tehát ez most harmadszor kéne ezt a politikai terméket eladni, és közben ugye van egy olyan általános helyzet, még egy kicsit javulgatnak is a konjunktúra mutatók, de azért még bőven mínuszban vannak, hogy közben az embereknek úgy kéne mindent elhinnük abból, amit a kormány mond, hogy egy csomó területen a saját életükben azt tapasztalják, hogy azok nem úgy vannak, ahogyan a kormány mondja, és rá vannak nevelve arra, hogy megtalálják, megkeressék, ez nagyon fontos, és meg is találják azokat az információ forrásokat, ahol a saját hétköznapi érzékelésükhöz közelebbi véleményeket, adatokat, számokat, hangütést fognak találni.
Ugye tegnapi nap előtt, október 23-a előtt Fidesz maga és Orbán Viktor maga nagyon felstrofolta azt a várakozást, és hogy mekkora a jelentősége ennek. De valójában akár jövő áprilisra nézve, van jelentősége annak, hogy hogyan alakult 2025. október 23-a?
Szerintem elsősorban azért van, mert megint eltelt egy nap, egy hónap, egy fél év. Nekem meggyőződésem az, hogy Orbán Viktor 2025. februárjában, és aztán 2025. március 15-én az évértékelő beszédre, a március 15-i nemzeti ünnepen, ugye ez a poloskázós beszédre úgy ment föl a szónoki emelvényre, hogy ő most itt megfordítja a folyamatokat, és elkezdi ledolgozni a hátrányt, és visszavenni a vezetést. És szerintem ez a legfontosabb, az időtényező. Tehát ezekhez képest is már több mint fél év, és nem fordította vissza a Fidesz ezeket a folyamatokat, néha talán lassította a Tisza térnyerését, de igazából alapvetően abban az értelemben nem történt fordulat, hogy a Fidesz azzal az iszonyatos erőfeszítéssel, amit tesz, hát most már a harmadik szakaszát látjuk a kampány előtti kampányának, minden korábbi esetben látványos előnyre tett szert hasonló szituációban. Most ez nem következett be. Egy nemzeti ünnep abból a szempontból fontos, hogy éppen részben amiatt, mert a Fidesz személyesen Orbán Viktor sófolta föl a várakozásokat, tehát mindenki ezt figyelte, hogy most akkor hogyan alakul ez a versengés. Szerintem olyan várakozás menedzsment zajlott, amiben a Fidesznek már a döntetlen sem lett volna annyira jó erre a napra vonatkozóan, és szerintem még csak döntetlen is sem jutott el ebben. Tehát az időtényező miatt alapvetően meghatározó ez, én azt hiszem, hogy hát most már az év vége felé tartunk, és amit a Fidesz az év elejére tervezett, az sem történt meg, és akkor még mindig ott vannak ugye azok a problémák, amivel a ebben az évben kezdtük a beszélgetéseinket, ameddig nem pozitívak a gazdaságnak az adatai, a gazdaság állapotának az állampolgári háztartásokon belüli megélése, addig igazából olyan nagy politikai csodát nem lehet tenni. És hát elmegy egy év úgy, most már azért ezt ki lehet mondani, hogy a várakozások pozitívba való átfordulása az nem zajlik le, tehát egyre szűkül az az idősáv, amikor a Fidesz ráfuthat, a Tiszára behozhatja a Tiszával szembeni hátrányát, szóval szerintem ebből a szempontból meghatározó. Valóban, ha a kérdésed arra vonatkozik, hogy április 12-en a várható választási napon az emberek az emlékei között válogatva majd végigpörgetik a korábbi október 23-ákat, ezt én sem tartom nagyon valószínűleg, de ez egy nagy lehetőség lett volna. És még egy dolog, hogy hát október 23-áról, akik ott voltak a Tisza rendezvényén, azok valószínűleg egy erősebb, sőt biztos vagyok benne, hogy egy erősebb érzelmi kötődéssel távoztak, mint ahogy odaértek, mondjuk ellentétben a 2021. október 23-ával, amikor a kormánykritikus választók, akik még lelkesedtek két héttel korábban a közös lista keretein belül tartott előválasztás miatt, azok hát szerintem eléggé aggódva indulhattak haza teljes joggal. Most meg inkább az történik, hogy a Fidesz kihívója erősödni tudott. Lehet, hogy a Fidesz is meg tudta erősíteni a saját követőivel a kapcsolatát. Én ezt még csak kétségbe sem vonom. Valószínűleg így történt. Akik átélték a békemenetet, ott feltehetően jól érezték magukat. Csak most ez nem elég, ha közben az ellenfél is erősíteni tud.
Ugye Magyar Péter konkrét vállalásokat fogalmazott meg a beszéde végén, ügyészség független, az első nap, tehát a kormányra kerülésük utáni első napi intézkedések, ügyészség függetlensége, az uniós ügyészséghez való csatlakozás, megnyitják az ügynökaktákat, nemzeti megbékélési törvényt alkotnak, működő Magyarország programját elindítják, az uniós és a NATO tagság megerősítése, adócsökkentési és nyugdíjemelési program, milliárdosok vagyonadója, közmédia függetlensége. Ezekben a pontokban szerinted megtestesül a mai magyar választó legfontosabb problématérképe? Tehát ebben ott van az, ami ma zavarja a magyar választókat a Fideszben?
Hát azt nem hiszem, hogy az ügyészség függetlenségével kelnek és fekszenek a választópolgárok, de ha arra gondolnak, hogy ez az őket zavaró korrupciós ügyek föltárásához hozzásegíthet, akkor azért ez eltalál valakiket, vagy eltalál egy politikai érdeklődést. A nyugdíjügyek például azok, hát 2.200.000 nyugdíjas van az országban, tehát ez számít nekik, ugye pont ez a szavazói kör, ahol leginkább erősödésre van szüksége a Tiszának, és a nem tudom pontosan mit jelent, az EU és a NATO kötődésünk megerősítése nyilván ráfér, vagy most ez milyen konkrét intézkedésekben vagy gesztusokban fejeződik ki, ezt nem tudom, de az, hogy a Tisza beleállt abba, hogy egy Európa párti politikát folytat, ugye ez a székesfehérvári, ugye a székesfehérvári, igen, a tusványossal párhuzamosan tartó székesfehérvári beszédnek volt a fő üzenete, hogy egy nyugatbarát Putyin ellenes beszéd. Ez találkozik a társadalmi többséggel, nem elvitatva azt, hogy Magyar Péter ezt valószínűleg komolyan így gondolja, de politikailag is ez egy kifizetődő állásfoglalás, mert a többség az egyébként nyugatbarát és európapárti a magyar társadalomban, tehát ez olyanokat, olyan érzelmi húrokat rezdít meg, amelyeket érdemes pengetni, tehát ebben még mindig ott van a társadalmi többség.
És hát akkor ugye ott van még a működő Magyarország programja, milliárdosok vagyonadója, adócsökkentés, nyugdíjemelés, hát, közmédia függetlensége.
Hát azt mondjuk a közmédiáról talán majd egy, nem tudom, másik helyen beszélgetünk egymással, hogy ezután a másfél évtized után még lehet-e csinálni rendes közmédiát az országban? Vagy?
Szerintem lehet.
Jó, oké, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy sóval kell beinteni a képzeletbeli helyét és nullára elkezdeni az egészet, vagy teljesen más módokon megvalósítani a közszolgálatot, de oké. Az, hogy például a vagyonadó az egy téma, és ezért úgy látom, hogy Magyar Péter próbál megküzdeni. Hát erről van egy tapasztalatunk, ugye, a Fizessenek a gazdagok kampánya Botka Lászlónak, mert ezt így valószínűleg soha nem fogja mondani Magyar Pétervel, és én nagyon meglepődnék, ha ez így elhangozna, de amúgy az egy népszerű dolog volt akkor is, és ma is népszerű, és egyébként minél nagyobb a gazdasági helyzettel való elégedetlenség, és minél több a szembetűnő igazságtalanság, szerintem ez egy annál inkább népszerűsíthető üzenet. Itt is ugye kicsit hasonló, mint az üzenetnek a fókusza, mint a megbékélés számunkérés esetében, tehát azért elég jól le lehet választani, hogy kiről van szó és kiről nincs szó. Most lehet itt az értékhatárokkal egy kicsit dolgozni, hogy ugye a mai mondjuk ingatlan árak mellett viszonylag könnyű átcsúszni egy felsőbb sávba a vagyont illetően, de azért itt döntően mégiscsak azoknak a vagyonadóztatása van itt képben, akik a felső 1-2-3%-ához tartoznak a társadalomnak, és az összes többi része a társadalom meg inkább hát üdvözölné ezt. Szóval szerintem ez is olyasmi, ami eltalálja a választóknak az érzelmét, mondtad még a működő Magyarországot. Hát most túl azon, hogy ez a Tiszának a ilyen formálódó programjának is a címe, vagy összefoglaló elnevezése. Nekem van egy olyan benyomásom, szintén nem reprezentatív, de sokféle beszélgetésben, nyilvános beszélgetésben részvevőként tapasztalom azt, hogy ha nem is a szakértői kormányzás iránti vágy, de a, bár talán még az is fölmerül, de az, hogy az, ami az országban fennáll, az legalább működjön már normálisan. Tehát, hogy nem valamiféle ilyen csodavárás, hogy akkor holnap délutára megjavul az egészségügy, hogyha és nem lesz várólista sem, hogyha kormányváltás történik, de legalább a rendeltetésszerű működéshez léphessünk közelebb, ez a fajta népi várakozás, állampolgári igény, ez szerintem nagyon, nagyon erősen jelen van, és bárki tud erre rezonálni, bárki tud erre reagálni, az szerintem szerezhet politikai előnyöket. Mondjuk én ebből a szempontból tartom például azt nagyon érdekesnek, amikor nem tudom, Lázár Jánost bátorságlovaként használja, attól bátorságlovak, hogy találkozik a választópolgárral, biztos nagy bátorságot igényel egy politikustól, de hogy hát ugye neki van egy szaktárcája, aminek szolgáltatnia kéne bizonyos működéseket, és ehhez képest magát a minisztert se oda pozícionálják, hogy ő megold dolgokat a saját szakterületén. És ezzel szemben egy ilyen, mi legalább azt jobban fogjuk működtetni, ami még megvan, és adunk bele egy nem őrületesen több, de azért mégiscsak több pénzt, ez szerintem olyasmi, amit az emberek alapvetően szívesen hallanak. Szóval szerintem ezek az én számomra elég átgondolt üzenetnek tűnnek, amivel szemben nyilván a kormány is dolgozik, a kormány ugye azt igyekszik üzenni, hogy egyrészt egy ilyen élethalál kérdés, hogy hol szavazol, másrészt pedig azzal az eszközzel próbál élni, amit minden kormány alkalmaz a világon mindenütt, hogy éppen a fölhalmozott kormányzati tapasztalat tesz minket alkalmasabbá arra, hogy az országot vezessük, és hogy kockázatos dolog rábízni olyanokra az ország vezetését, akik még ilyet sose csináltak. Itt tényleg az a kérdés, hogy a kormányzásnak van egy olyan nívója, ami alátámasztja azt, hogy a változás jelent kockázatot, és nem a folytatás.
Ugye a beszédek utóélete az talán fontosabb, mint az abban a pillanatban elhangzott. Benned mi az az összefoglaló egy-egy mondat, hisz nyilván kell, vagy ezt szeretné majd mind a két fél, hogy egy-egy mondatot, vagy egy üzenetmondatot vigyen tovább a választó, vagy egy-egy üzenetmondatot terjesszenek aztán ilyen-olyan videókban. Tudsz a két beszédből ilyet mondani?
Hát remélem, hogy tudok. Hát én azt gondolom, hogy az Orbán beszéd alapvetően a Fidesz vagy háború, azt hiszem ők ezt mondták, vagy ő ezt mondta. A Magyar Péter beszéd legerősebb részei pedig szerintem azok voltak, amikor az országjárásnak ezeket a kézzelfogható hétköznapi tapasztalatait vitte be ennek az országos színpadon elmondott beszédnek az üzenetei közé. Tehát ez kicsit megint csak, ahogy a szimbolikus politikában, úgy ezekben a praktikus kérdésekben is, vagy anyagi kérdésekben is egyfajta megfordítása egy korábbi szeretnek. Ugye Orbán Viktor mondta régen gyakran azt, hogy ő kötésig áll a magyar valóságban. Hát most inkább Magyar Péter volt az, aki a magyar valóságra akart reflektálni, és egy olyan beszédet mondott, ami ezzel a valósággal tudatosan próbált találkozni, miközben Orbán Viktor egy teljesen másik dimenzióban beszélt, akár amiatt is, mert neki nincs konkrét országjárási tapasztalata. Szóval igen, Fidesz vagy háború az egyik oldalon, a másik oldalon meg egy ilyen emberek embere típusú beszéd hangzott el.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen, köszönöm önöknek is a figyelmet. Jelentkezünk még Lakner Zoltánnal. Ez volt az Elemző Extra, Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.